Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi magazin műsorában. Aratóni Anna Mari vagyok, az Egyesület tagja. Gondolom, az elmúlt napokban mindnyájunknak volt a hazánkba látogató Szentatyával valamilyen élményünk, akár a médián keresztül, akár személyesen. Engem például egy szavak nélküli tanítása érintett meg különösen, ahogyan a szimbólummá vált kicsi fehér fiattal járta körbe budapesti programjainak helyszínét, látványosan tanúságot téve a Laudato Si enciklikában is kiemelt mértékletességről. Ezt a körlevelet, mely a teremtett világ gondozásáról és védelméről szól, 8 éve adta hívei és minden jó akaratú ember kezébe Ferenc pápa. Idén május 21 és 28 között ünnepeljük majd meg ezt az évfordulót az úgynevezett Laudato Si héttel, melynek idején a Szentatya újabb és újabb teremtésvédelmi cselekvésekre biztat bennünket. Ennek a közelgő alkalomnak apropóján beszélgettünk két szerzetessel, hogy ők miként élik meg a közösségeikben ezt az üzenetet. A beszélgetés mellett meghallgathatják szokásos rovatainkat is. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából, a Szemléletformálás, Oktatás, Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a Jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Szokás szerint első rovatunkban Nemes Csabát hallgathatjuk meg az elmúlt időszakban történt teremtésvédelemmel vagy földünk állapotával kapcsolatos eseményekről. Ez alkalommal Csaba az IPCC legújabb jelentését, illetve Ürge Forzac Diana egy nyilatkozatát ismerteti meg velünk.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Március végén a 6. úgynevezett összesítő IPCC jelentés jelent meg 2021 és 2022 közötti szakértői értékelő jelentések megállapításait használta fel arra, hogy egy tömör összefoglalót adjon az éghajlatváltozási kormányközi testület a politikai döntéshozók számára annak érdekében, hogy az éghajlatváltozási tárgyalások következő fordulójára jól felkészülhessenek, hogy a 1,5 Celsius fok átlépésének elkerülését megtehesse az emberiség, és az ehhez szükséges rövid távú intézkedésekre összpontosítsanak. Az IPCC most 2035-re egy 60%-os csökkentés javasolt, amihez ez egy olyan új cél, amihez még agresszívebb fellépésre lesz szükség a következő évtizedben, hiszen az előző jelentésében még ez csak 43%-os volt gyakorlatilag, és jelentősen meg kellett növelni azokat a számokat, hogy elkerüljük a 1,5 fok átlépésének a kockázatát. Ha ezek a célok nem teljesülnek 2030-re és 2035-re, akkor gyakorlatilag ez egy kockázat nagyon felerősödik, sőt, meg is történhet, hogy átlépjük 1-2-3, akár több évtizedre is, akár még 2-3 fok is lehet a hőmérséklet emelkedés, és ez bizony olyan következményekkel járhat, hogy még szélsőségesebb lehet majd az időjárás, a fejletés, a fejlődőszalóban is szélsőségesebb hőhullámok, aszályok miatt viszont egyre inkább kiterjedtek lehetnek az élelmiszer ellátási problémák, az élelmiszer bizonytalanság, erre csak az ENSZ főtitkára annyit mondott, ketyeg az éghajlati időzített bomba. Most 2023-ban úgy tűnik, hogy a 2030-as, meg a 2035-ös célok azok olyan távolinak, nagyon távolinak tűnnek. De valójában nagyon közeliek, hiszen azért relevánsak már ezeket most kimondani, kitűzni és megegyezni, magas szinten is, nemzetközi szinten is, mivel ma készülnek azon politikák, szakpolitikák, a tervezők most készítik azokat a terveket, amelyek meghatározzák azt, hogy 10 év múlva, 15 év múlva mennyi olajat, gázt és szenet használjunk, azaz mennyi fosszilis energiát használjunk, ami bizony nagyon meghatározza a kibocsátásainkat. Igaz, hogy egyes gáz- meg szénerőművek esetében már sokkal drágább így a fejlesztésük és a működtetésük is. El lehet képzelni azt, hogy egy színkimosás és eljárással a kéményen kijövő füstből kivonják a széndioxidot, és a szenet is utat már másra hasznosítják, de attól még ezeket is éppen ezért pontosabban meg kell tervezni. És az is fontos, hogyha mivel tovább vár a világ a kibocsátás csökkentésre. Tehát nem csak a végcél a fontos. Annál mélyebbre kell majd állítani a csökkentési határt, nem csak a végcél a fontos, hanem az addig eltelt idő is. Tehát minden időpillanatban, évben meg kéne felelnünk az előírt kibocsátási csökkentésekhez. Ezt értenünk kell, tudnunk kell, hogy a kibocsátásokon kumulálódnak a légkörben. Ülke Forza Diana nyilatkozott a Mandiner Húsvéti számában erről a jelentésről többek között, akik az IPCC harmadik munkacsoportjának az egyik alelnöke, talán már 20 éve az IPCC-nek a kormány által kijelölt tagja, nagyon jól ismeri az IPCC történeseit. De Ülke Forza Diana alelnök asszony egy másik fontos elkölcsi problémára is felhívta ebben a cikkben a figyelmet, méghozzá arra, hogy az ENSZ éghajlatváltozás kormányközi testülete roppant károsnak tartja azt a szemléletet, ami egyre nagyobb teret nyer. A legtöbbet azzal teheti az ember a föld védelméért, ha nem vállal a gyereket. És nehéz ezzel szembe menni. A propaganda a gazdag elittől jön, nyilatkozza az alelnök asszony. És még olyan elismert ikonok is hangoztatják, mint David Attenborough vagy Jane Goodall. Éppen most estek nekik ők is, ezek a fantasztikus emberek az IPCC-nek, amiért a jelentésben nem beszéltek a túlnépesedés jelenségéről. A kérdés, mi számít túlnak, teszi fel a kérdést az alelnök asszony. Egyáltalán ki jogosult megmondani bárkinek, hogy kinek az élete van a határ belül, és kié túl a túlnépesedés. Emiatt magas szinten bepanaszoltak az IPCC-nél, nyilatkozik az elnök asszony, hogy egy ilyen üzenetet tett közzé, mondván keresztény, szexista nézetekkel támadunk a jóhiszemű aktivistákat. Azt is nyilatkozta az elnök asszony, hogy ez egy súlyos morális kérdés, az IPCC szándékosan nem feszegeti, pedig ha mindenki keresztény szemlélet alapján élne, akkor nem lenne éghajlatváltozás, és jóval kisebb lenne a környezeti krízis is. Teljes mértékben egyetértek Ferenc pápával abban, hogy előbb erkölcsi megtérésre van szükség, anélkül nehéz küzdeni az élhető környezetért. Nyugaton még ezt is nehezebb kimondani, nyilatkozta az alelnök asszony. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ahogy a bevezetőben is hallhatták, a most közelgő Laudato Si hét alkalmából beszélgettünk két szerzetessel. Renáta nővérrel, a szegedi Boldogasszonyiskola nővérektől, és a Pécset élő Puskás Antal páros tartományfőnök atyával. A riportot Réfi Juli készítette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! Réfi Júlia vagyok, és beszélgető társaim ezúttal különböző szerzetes rendekből érkeztek, és A beszélgetés apropóján úgy most a Laudato Si hetet választottuk, ami idén május végén lesz, minden évben van Laudato Si, lényegében az enciklika megszületése óta, amikor a Szent Atya mindenféle teremtésvédelmi kezdeményezésekre, cselekvésekre bátorít minket. Ugye van ilyen ősszel ez a teremtés hete, erről is már beszélgettünk sokat, és most ugye itt van ez a Laudato Si hét, amit hát nyilván az enciklika ihletett, és van most ez az aktualitásunk. A múltkori adásban még csak úgy beszélgettünk a Levél című új filmről, hogy a hallgatók közül még feltétlenül nagyon kevesen látták. Most már azért a magyar nézőkhöz is, érdeklődőkhöz is eljuthat, és hát mindenkit továbbra is bátorítunk, hogy ezeket a közösségi vetítéseket esetleg szervezzék meg. Vendégeim Erős Renáta nővére, a Boldogasszony iskola nővérektől és Puskás Antal páros tartomány főnök. Először szeretnélek megkérteket, hogy ezért pár szót mondjatok magatokról. Renáta nővér, a hölgyeké az elsőség.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, Renáta nővér vagyok, a Boldogasszony iskola nővérek közösségének tagja, majdnem 25 éve. Szegeden élek már jó ideje, a szegedi iskolánknak, a Karolina gimnáziumnak vagyok a történelem tanára, meg hittantanára, és a középiskolai kollégiumot is vezetem már egy jó ideje. És ezen kívül pedig a magyar tartomány életében is egy jó ideje most már van egyfajta szerepem. A rendünknek van egy Salom nevezetű hálózata 1992 óta. Ez az igazságosság és a béke megőrzésért és a teremtett világnak a megőrzéséért indult ez a hálózat, és ennek vagyok én a magyarországi összekötője.
Igen, erről akkor hallani fogunk majd bővebben, és akkor Antal atya, téged is kérlek, hogy pár szóban mutatkozz.
Köszöntöm a hallgatókat, én is. Puskás Antal vagyok. Én Pécsen élek a Pálos, öttagú Pálos közösségben, és hát már jártam eddig a három közösségben a négy magyarországi közül, meg ugye van Erdélyben is egy közösségünk, és hát annak idején sokat voltam, legtöbbet voltam az alföldi Pálos-Szentkuti kolostorunkban, ami egy nagyon, nagyon szép tanyavilág vesz körül. Most Pécsen, hát különösen itt a Pálos Lelki Központban tevékenykedek, itt vannak feladatok, főleg papi feladatok, és egyre épül egy nagyszerű közösség, ami most a szívem csücske köztünk és a hívek között.
Ilyen kedvenc témánk az, hogy a közösségekben milyen közösségi cselekedetekre buzdít minket például Ferenc pápa ezzel az enciklikával. Ugye Renáta nővérem mondta, hogy neki igazából nagy múltja van itt a teremtésvédelemben. Erről a Salomról mesélnél egy kicsit?
Igen, nagyon szívesen. Tehát már 92-ben az akkori általános káptalanunkon született az a határozat, hogy hát tulajdonképpen a konstitúciónknak a szellemében fellépünk az igazságtalanság ellen konkrét cselekvésekkel. És hogy az, hogy erről sokat beszéltünk a múltban, az nagyon fontos, de hogy eljött az ideje annak, hogy cselekedjünk is. Tehát, hogy konkrétan az erőszak ellen, az igazság elferdítése ellen, a család védelmében, a nők megalázása ellen fellépünk, és a gyermekek elleni erőszak ellen. Mert hogy azt valljuk, ami a szabályunkban is van, hogy az ember megváltoztatásával megváltoztatható a világ. És erre egy nemzetközi hálózatot hozott létre a rendünk, ami azt jelenti, hogy mind a 30 országban, ahol vannak iskolanővérek, van egy helyi közösségi felelős, és időről időre találkozunk, megbeszéljük a tapasztalatainkat, az élményeinket, és hogy mik azok a hangsúlyos kérdések, amikre szeretnénk figyelmet fordítani a jövőben. Én most már 6. éve vagyok ilyen magyarországi összekötője. Egyébként a teremtésvédelem meg a természet szeretete az gyerekkorom óta kísér, és úgy jöttem én itt a képbe. És az a célom, hát én középiskolai tanár, aki foglalkozom a kamaszokkal most már lassan 20 éve, az a célom, hogy a fiatalok között is elhintsem ennek a magvait, hogy milyen fontos egymásra odafigyelnünk igazságosan, cselekednünk a mindennapokban, akár a legapróbb kérdésekben is. És azért, amikor a Ferenc pápa enciklikája megjelent 2015-ben, akkor ez adott egy lendületet a kongregációnknak is, tehát azóta még erőteljesebben figyelünk ezekre a kérdésekre, és a közösségem belül is, hát egyre több nővértársam nekem is fontosnak tartja azt, hogy erről a témáról beszéljünk, illetve hogy hát cselekedjünk is, ne csak beszéljünk, és a tanítványainkat is erre irányítsuk. Nekem ezért fontos ez a téma, meg ezért is szívügyem, azon kívül, hogy gyerekkorom óta foglalkoztat a kérdés.
Igen, akkor te nagyon régi motoros vagy már. Szemben Antal atyával, aki azt hiszem mostanában kezdett igazán foglalkozni a teremtésével, mert nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy a társadalmi igazságtalanságok, hogy ahhoz képest, hogy ez a Laudato Si, ez ugye egy zöld enciklika, hogy mennyire szociális enciklika, tehát mennyire épül ezekre az igazságtalanságokra. Antal atya, te ugye neked kevesebb múlt ezen a téren, de annál ígéretesebb jövő.
Igen, azt hiszem, hogy ebben a tekintetben, hogy ilyen zöld tekintetben mondjuk, tényleg újonc vagyok a teremtésvédelem területén, de hogy ahogy így hallgatlak benneteket, meg hát nyilván olvasva a Laudato Si-t, egy-egy részét, azt látom, hogy azért én is benne vagyok nyakig a témában már régóta, csak egy kicsit más oldalról. Az a fontos, vagy az a szép, hogy ezek a témák, területek összefüggenek. Tehát én mondjuk már 15 éve, vagy körülbelül így az életvédelemben vagyok így jelen, főleg az elkiadoptálás kapcsán, illetve a ráelszülősketi lelki gyakorlatok kapcsán, ahol az abortusz utáni traumával foglalkozunk, ilyen gyógyító lelki gyakorlatokon. Hogyha ezt megnézem így a teremtés védelem szempontjából, akkor ugyanaz a probléma, és ugyanaz a megoldás is, mert hogy a probléma az az eltárgyasítás. Tehát eltárgyasul az ember, eltárgyasul a magzat, de ugyanígy a környezet is az ember szemében, amiben él, és erre a gyógyszer pedig az, hogy újraépülhet ezekkel a kapcsolat, és ez tulajdonképpen a gyógyírja. A másik szempont, ami szerintem a szerzeteseket különösen is érzékenyé teszi, vagy teheti a teremtés védelemre, az meg a szemlélődésnek a dimenziója, egyébként ami megjelenik a pápai írásokban is, hogy a szemlélődésen keresztül jutunk el oda, hogy elkezdjük látni azt, ami egyébként jelen van, elkezdjük látni a valóságot, akár az emberben, saját magamban, a környezetben, a másik emberben, a kapcsolatokban. Tehát mondom, ilyen szempontból hosszabb ideje benne vagyok én is ebben a témában, és azt hiszem, hogy ez szükséges velejárója annak, hogyha az ember egyszer elkezd imádkozni, elkezdi komolyan venni a valóságot maga körül.
Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, ugye ez egy óriási rácsodálkozás egy enciklikánál, hogy ezt a zöld dolgokat ilyen világinak érezzük, és pont ez nagyon rámutat talán ez az enciklika arra, hogy mennyire összhangban van ez az életvédelemmel is valóban ez, amit mi csinálunk, és ez a selejtezés kultúrája, amiről ugye annyit ír, ugye Ferenc pápa megbeszél róla, ez jelenik meg mennyire akár mondjuk itt az abortusz kérdésben is egyébként, hogy minden, ami kell, az azonnal kell, ami nem kell, azt meg azonnal eldobni. Tehát ez valóban olyan, hogy én nagyon örülök, hogy erről beszélgethetünk veletek, hogy rá tudtok mutatni arra, hogy ez tényleg, tényleg abszolút összhangban van az egész azzal, amit mi megszoktunk itt, ebben nincsen semmi új. És akkor talán itt nyitottabb szívvel állhatunk a teremtésvédelemhez. Ugye, hát Renáta nővér, te már a teremtésvédelemmel próbáld megismertetni, hogy mondtad a fiatalokat, meg hát ugye a rendtársaidat is, hogy mit tapasztalsz, hogy mennyire nagy az ellenállás, hogy mit lehet csinálni, mi az, amiket el tudtok érni, és milyen gátjaitok vannak már, csak úgy mindenki tanuljon belőle, aki most már meggyőződve a teremtésvédelem fontosságához belevágna, hogy mit is.
Ebben a kérdésben én is elég nagy utat jártam be, mert avval meg kellett magamban is küzdeni, hogy ne, hát ítéljek el akár a saját nővértársaimat, amiatt, hogy nekik nem annyira fontos ez a téma, vagy nem úgy gondolkodnak feltétlenül, mint én. És a diákoknál is megtapasztalni azt, hogy nem foglalkoznak vele, nem számít nekik, mert nem hallották otthon, és idegen tőlük a téma. És hogy arra rájöttem, hogy fontos egy egyensúlyt tartani ebben a kérdésben, tehát hogy mit mondok, mennyit mondok, és mikor mondom, az egy nagyon fontos szempont, és hogy mikor nyitottak rá. Ha kérdeznek, akkor amellett semmiképp ne menjek el, mondjuk történelem órán, akár a történelem kapcsán is számtalanszor előjön ilyesmi téma, vagy kérdeznek, hogy látom a jövőt, és hogy hát persze érettségre föl kell készíteni a diákokat, haladni kell a tananyaggal, de ezek olyan fontos pillanatok, amikor na, meg kell állni, és kihasználni ezeket a pillanatokat. Azt tapasztalom a fiataloknál, hogy van bennük egyfajta félelem a jövőtől. Ezt konkrétan meg is fogalmazták már nekem többször is, hogy szeretnének családot, gyerekeket, unokákat, és közben annyi borzalmat hallanak, hogy azt se tudják, hogy mit és hogyan tervezzenek. És ami érdekes, hogy nagyon erősen azt gondolják, hogy ők nem tudnak mit tenni bizonyos kérdésekbe. Tehát például megnézettem az idősebb diákjaimmal a Hotel Ruanda című filmet, ami a ruandai népirtásról szól, és az volt a célom, hogy az olyan hangokat, amik a társaiknak a hát nem csak hogy kibeszélése, de valamilyen szinten a bántása, meg mondjuk egyéb népcsoportoknak a bántása, azt egy kicsit lejjebb halkítsam, és rámutassak arra, hogy hova vezet az, hogyha másokról így nyilatkozunk. És aztán, és igen, ez volt a célom, ezt valamennyire sikerült is elérni, ugyanakkor azt fogalmazták meg a háborúval kapcsolatban, vagy akár az ukrán háború kapcsán is, hogy jó, de hát ők mit tudnak csinálni, tehát nem ők háborúznak. És akkor, amikor mondom nekik, hogy igen, de minden háború ott kezdődik, hogy hogyan viszonyulok a másikhoz, mennyire tisztelem a társaimat, egy konfliktust hogyan oldok meg, akkor azt így elfogadják, de nem gondolják, hogy ennek komoly hatása lehet a környezetre. Illetve, hogy azt is sokan mondták még nekem, hogy hát az, hogy most ők ketten-hárman valamit csinálnak, abból nem lesz semmi, mert hát több milliárdan élünk a Földön. És azt olyan nehezen hiszik el, hogy ilyen kicsibe el lehet kezdeni, és hogy érdemes valamit kicsibe elkezdeni, és nem azonnal kell több ezer emberre hatással lenni. És hogy csak az számít, hogyha nagyon sok ember hirtelen egyszerre csinál valamit. De természetesen nem adom fel, tehát folyamatosan gyűjtjük az ötleteket, hogy mi mindent lehet csinálni. Van, amire azt mondják, hogy igen, ők ezt már tudják, ugyanakkor nem mindig gyakorolják, mert nem mindig olyan egyszerű elmenni mondjuk a szelektív kukáig, mert az messzebb van. De nagyon sok olyan tapasztalatom is van, amikor, tehát a kollégiumban például bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést, aztán az iskolába is megszerveztük, és hogy hát működik. Persze működhetne tökéletesebben is, nem azt mondom, de elviszik az üvegeiket. Elértem, hogy kimossák, és úgy dobják ki, ők ürítik ki. Tehát, hogy vannak előrelépések. És
nagyon jól hangzik ez, hogy a közösség így elkezd együtt működni, és így odafigyelni egymásra. Igen, meg ezekre a dolgokra.
Igen, igen. És azt is megfogalmaztuk az egyik ilyen hétvégén, amikor erről beszéltünk a kollégistákkal, hogy tulajdonképpen ezen múlik, hogy mennyire tudunk odafigyelni a másikra, és a saját érdekünket egy kicsit a háttérbe szorítani a többiek érdekében akár, vagy egy közös érdekért. És ezt ők maguk fogalmazták meg, tehát nem én mondtam, hanem ilyen apró kollégiumi dolgok kapcsán, hogy ki mennyire takarít maga után, vagy teszi el a dolgait a szobába, vagy hagyja elől. És akkor, ha egymásnak fogalmazzák meg, azt figyelte meg a kamaszoknál, tehát ha ők fogalmazzák meg egymásnak mondják, annak kicsit nagyobb ereje van, mint hogyha én mondom el nekik.
Igen, az időnként elmegy, eleresztődik a fülek mellett. Antól, hogy te nem ennyire kamaszok között vagy, azt hiszem, de talán így a filmvetítésekkel neked is vannak valami tapasztalataid, vagy terveid legalábbis, hogy hát még itt van például ez a Levél című film, hogy ez volt az első ilyen, amivel találkoztál, ilyen témájú film, ami megfogott, ugye itt is azért azért így nyílik az ember a más kultúrákból jött emberek és problémáik felé. Azt hiszem, ezt mindenképpen mondhatjuk.
Ilyen jellegű filmekből nem láttam még nagyon mást, illetve egyet néztünk a rendtársaikkal egyik közösségi összejövetelünkön. Mondjuk az elég propaganda jellegű volt, hogy azt állapítottuk meg, ilyen zöld propaganda, de mondjuk a Levél című film az inkább a társadalmi összefogásról szól, vagy ilyen közösségekről. Ilyen filmek hatottak rám, például a Babett vacsorája című film, ami nagyszerűen bemutatja, ez egy keresztény közösségnek az előítéleteiről szól igazából, egy máshonnan érkező iránt, ami nagyon szépen feloldódik ebben a filmben. De amúgy olvastam azt a könyvet, amiről a Hotel Rwanda készült, tehát egy afrikai hölgynek a tanúságtétel, illetve a könyve arról a népirtásról, ez nagyon megrendítő. Közben, ahogy így gondolkodok, az jutott eszembe, hogy ugyanezek a tapasztalataim nekem is, akár így a rendtársak között, akár én magam is azt látom saját magamban, hogy nagyon nehéz elhinni, hogy bármilyen kis változás, változtatás az életmódban, annak nagy hatása lehet az egészre. Ugye az ember nagyon könnyen összehasonlítja a saját életét, vagy nagyon könnyen úgy látja az ember az életét, hogy egy óriási globális rendszerben van. Ez korábban valószínűleg nem így volt, amikor nem volt ennyi média, ami körülvette az ember. Szóval, hogy ez egyrészt jó is, mert hogy sok mindenről van információnk, ugyanakkor ezek az információk annyira megterhelnek minket, hogy úgy érezzük magunkat, hogy egy porszem vagyunk, akiknek nem sok hatásuk lehet az egészre. És tulajdonképpen az a baj, hogy az egészben kezd gondolkodni mondjuk egy diák is, és természetesen ez rögtön jön ez a negatív visszahatás, hogy hát én nem tudok csinálni semmit. Ott szerintem a fontos az, hogy a helyi környezetre, illetve a közösségre koncentráljunk, és ne a globális szinten nézzük az dolgokat. Nyilván ez nehéz, könnyű egy kimondani, de nehéz megélni. Nekem itt Pécsen az egyik fontos célom, hogy összehozzuk egymással a helyi közösségeket, hogy ismerjék egymást, tudjanak egymásról, és személy a szemét ismerjen, és tudjuk segíteni is egymást. Egy olyan kort élünk, ahol nagyon könnyen elszigetelődik az ember egymástól, akkor is, hogyha egy vallási közösségben jár. Tehát ennek sok módja van, és szerintem az egyik módja, vagy lehetősége erre az, hogy közösen gondolkodunk a saját környezetünkről. És itt jön szóba újra az úgynevezett ökológiai megtérés, mert hogy az ember építi a kapcsolatokat, és talán a keresztény körökben a kapcsolatépítés az amúgy is egy nagyon fontos prioritás, de a megtérés szerintem akkor lesz teljes, hogyha mindent belevonok. Hogyha mindennel a kialakítom a kapcsolatot, nem csak a másik emberrel, ahol szépen imádkozunk együtt, elmegyünk együtt, nem tudom, valamilyen programra, meglátogatom a betegeket, ezek mind nagyon fontosak, de hogy a teljes megtérés az én szememben azt is jelenti, hogy a környezetemmel kapcsolatban visszajövök, megtérek az eltárgyasításból. És szerintem ez az egyik legnehezebb, mert hogy itt tartanak minket a nagy struktúrák, a üzlethálózatok, amiket megszoktunk, és kényelmes. Szóval itt ebben kialakítani a közösséget, ez egy nagyon szép kihívás, de talán egyre többen fölismerik, és nekem egy nagyon szép tapasztalatom, hogy elkezdtem most itt a kolostor mellett kiépíteni egy ilyen kis kertet, ilyen különleges emberkímélő gazdálkodást. Nem akarom most a részleteit mondani, csak a lényeg, hogy vannak már emberek, akiknek ez megtetszett, és elkezdték ugyanezt otthon csinálni. Pedig Pécsről beszélünk, tehát nem egy kisvárosról, de aki rájön, hogy ő maga is a környezetéhez tud kapcsolódni, ott van számára, ott vannak az erőforrások, amiket eddig kihasználatlanul hagyott. Egy óriási öröm és egy kiteljesedése lehet az életnek. Ez a tapasztalatom.
Ilyen konkrét cselekvésekről gondolom, Renáta nővér, neked is vannak még nagyon gazdag a teremtésvédelmi része például a honlapotoknak, hogy erről tudnál-e még beszélni, hogy konkrétan, mint ahogy ez a ajtalatjának a kis kertje,
Igen,
a
a
közösség mit csinál.
kis kertő jutott eszembe, hogy a makói nővértársaink nekünk is létrehoztak egy tankertet, és ott a fiatalokkal együtt gondozzák. Tehát ennek pedagógiai, meg egyéb hasznos célja is van, meg egyáltalán szép. Igen, tehát nekem most az a célom a fiatalokkal, és a magyar tartományban, hogy egy olyan csoportot létrehozzak minden iskolánkba, tehát Szegeden, Makón, Budapesten és Debrecenben is, ami a gyerekekből áll, és akkor ők ötletelnek azon, hogy egymásnak hogyan adhatnának tanácsot, meg egyáltalán milyen akciókat hajthatnának együtt végre, hogy hogyan tudnák ezt az egész kérdést előmozdítani, és aztán összehozni ezeket a gyerekcsoportokat, mert hát, ahogy azt már mondtam, az a tapasztalatom, hogy egymásra egy kicsit jobban hallgatnak. De ezen kívül már kollégáimmal is létrehoztunk már hát egy majdnem 20 fős csoportot itt a tanári karból. Én elmondtam nekik, hogy mi csatlakoztunk a Laudato Si Action platformhoz kongregációs szinten, és akkor akit még foglalkoztat ez a téma, az is csatlakozzon, és elég sokan, tehát majdnem az ötöd a tanári karnak úgy gondolta, hogy ők is szeretnének ebben részt venni, és idejük is van rá. És tehát különféle feladatokat azért mi adunk a gyerekeknek, a kollégáim is, meg időnként én is, azon kívül, hogy imádkozunk ezekért a célokért rendszeresen, és ami legalábbis számomra alapvetőnek tűnő dolgokat, hogy lekapcsolom magam után a lámpát, nem égetem, amikor nincs rá szükségem, meg nem hagyom bedugva a töltőt, meg a, igen, amit már említettem, a szeméttel kapcsolatban. Tehát, hogy ilyen apró dolgokra, amik egyébként viszonylag fontosak, mert arról szól, hogy odafigyelek-e egyáltalán, vagy érdekel egyáltalán a környezetem. Ilyenekre próbáljuk felhívni a figyelmet, és hát ugye ezekre a társadalmi igazságtalanságokra. Ez most ugye a szomszédunkban zajló háború, meg hát egyéb vetülete is van. Ugye az iskoláinkban is, különösen a pesti iskolánkban elég sok menekült gyereket befogadtunk, akik ott vannak, van ukrán nyelvű, meg van magyar anyanyelvű is, és ez például nagyon jó hatással van ott a fiatalokra, hogy látják, hogy miből jönnek, és hát nagyon segítik a társaikat beilleszkedni is, meg hát a tanulásban is. Tehát, hogy arra koncentrálunk, meg arra próbálom én is a diákjaimat ránevelni, hogy működjünk együtt egymással, és hogy ha összefogunk, akkor annak nagyon nagy ereje van. És elindítottam, vagy hát kidolgoztam egy ilyen hitamodult is a 12-eseknek, ami kimondottan a Laudato Si enciklikának a témáit dolgozza föl, a selejtezés kultúráját, azt például nagyon érdekesnek tartották. Ugye Ferenc pápa ott megfogalmazza, hogy nem csak tárgyakat selejtezünk ki, hanem emberi kapcsolatokat is. És azt nagyon sokan mondták, hogy még ezt így nem gondolták végig, de valóban csináljuk ezt is, a technológia sokat segít ebben. Meg ez a világméretű egyenlőtlenség, ami ugye hát mi a jobbik oldaláról tapasztaljuk a világnak, meg ez a minden mindennel összefügg, amit szintén Ferenc pápa nagyon hangsúlyoz az enciklikába, és hogy az, hogy mi itt a világnak ezen a pontján valami jót csinálunk, az bizony hatással van a világnak a másik felére is, csak el kell kezdeni csinálni. És hogy minden a teremtménynek van értéke, és a legapróbb teremtménynek is. Hát ezekre a témákra fókuszáltam, nagyon jókat beszélgettünk a fiatalokkal, és ők is megfogalmazták azt, hogy bizony van mit tenni, és hogy ezeknek a témáknak a mentén el lehet indulni, hogyha különösen, hogyha egymással összefognak, meg keresnek olyan szervezeteket, akik már egy kicsit előrébb tartanak, és lehet hozzájuk csatlakozni. Ezen kívül még régóta nagy álmom, hogy szervezek egy ilyen, most bevontam kollégákat is, úgyhogy meg is fog talán valósulni egy ilyen fabatka vásárt, ahol a már nem szükséges játékokat, tanszereket így el lehet cserélni. És akkor azt nem kidobjuk, hanem vagy otthon gyűjtik, ugye, szülők mondták, hogy rengeteg van, nem is tudnak, mit csinálnak velük, hanem hogy be lehet hozni majd az iskolába, itt lehet cserélni, és ami megmarad, azt meg szervezeteknek oda fogjuk adományozni, akiknek szüksége van rájuk, játékoknak elsősorban. Szerintem ez is egy olyan kezdeményezés, amin azért el lehet már gondolkodni.
Igen, ezek nagyon, nagyon jól hangzanak. Antal atya, neked ugye látjuk, hogy szeretettel fogadják a kiskertedet. Mit gondolsz, hogy ez a 20 fős tanári kar, ez egy jó kis gárda, hogy neked milyen kilátásai lehetnek szerinted itt a kérdében?
Ez a téma még nem bírt itt ennyire elindulni. Tehát látjuk, hogy van egy teremtésvédelmi filmklubunk amúgy. Nagyon nehezen jönnek el az emberek, és sokat gondolkodtam azon, hogy miért. Miért nem érinti meg az embereket? Az a tapasztalatom, hogy az emberek ugye azért nem jönnek el ilyen teremtésvédelmi filmklubra, mert talán azt gondolják, hogy arról lesz szó, hogy hogyan kell összegyűrni helyesen a PET palackokat, kilapítani és kidobni, hogyan gyűjtsük össze szemetet az utcán. Talán az iskolában vannak ilyen emlékeink még, hogy ezt tanították nekünk, meg hasonlók. Én azt gondolom, hogy nálunk sokkal hatékonyabb az, hogyha egy másik oldalról közelítjük meg először, mégpedig a szemlélődés oldaláról, hiszen itt vannak ilyen különféle kezdeményezések, szemlélődő imára, bibliodráma, ahol nagyon nagy az érdeklődés, tehát nagyon gyorsan betelnek ezek a programok, és azt gondolom, hogy ehhez behozni a teremtésvédelmnek a szálait, talán hatékonyabb lehetne. Úgyhogy ezzel még nem próbálkoztunk, csak egyelőre ez egy reflexió bennem, hogy tehát ez is külön-külön van az emberekben. Van a teremtésvédelem, van az életvédelem, vannak a pro-life aktivisták, meg vannak a zöldek, meg vannak a, nem tudom, a háború ellenesek, de hogy az egész, ez egy. Ez így nem áll össze a fejekben talán. Mindenképpen azt gondolom, ahhoz, hogy hatékony is legyen, és hogy hosszú távon lehessen működni a teremtésvédelemben, most bármelyik területről beszélünk, ott az a fontos, hogy az ember elkezdjen egy belső életet élni. Most nem akarom mondani, hogy elkezdjen imádkozni, mert nem mindenki imádkozik klasszikus módon, de kezdjen el egy belső látást elsajátítani, egy ilyen spirituális szemlélődő életmódot, hiszen ez az, amin keresztül meg tudjuk látni a valóságot. Nekem nagyon szép tapasztalatom most, ahogy, ha visszatérhetek még kicsit a kiskertemhez, hogy ahogy elkezdtem esővízzel locsolni a paradicsomokat tavaly nyáron, egyszer csak így belém nyilaz, hogy mekkora nagy dolog ez, hogy fölülről érkezik a víz, én úgy kapom ajándékba, megfoghatom, és oda vihetem, ahova szükséges. De hogy ennek a fajta látásnak, az érzékelésnek, hogy ez ajándék, ennek a megtanítás szerintem a fontos a fiatalokkal, nem csak a fiatalokkal. Egyáltalán itt a hölgy, aki nálunk a Páros Lelki Központnak a koordinátora, ahogy mondtam, ő nagyon, vagy beszélgetéseinkben nagyon nagy hatással volt rám, és kezdtem észrevenni, hogy miféle erőforrások vannak körülöttünk, hogy mennyi esővíz folyik le a tetőről, tehát több ezer liter, hogy a levelek, amik a fákról lehullanak itt a kolostor körül, hogy ezek tonnák igazából, amiből nagyszerű komposzt lesz. Tehát ezeket nem is láttam előtte. Kidobtuk zsákba azt a rengeteg levelet, 90 darab zsákot, emlékszem, ilyen nylon zsákok. Szóval, hogy tanulnunk kell egymástól, és én nagyon élvezem egyébként, ahogy egymás után felfedezem ezeket a kis-kis egyszerű dolgokat, titkokat.
Nekem is ez a tapasztalatom, hogy egyszerűen nem feltétlenül kell ahhoz talán elmenni egy erdőbe, hogy az ember lássa a Jóisten ajándékát, a teremtett világot, hanem az egy óriási ajándék, amikor magunk körül elkezdjük ténylegesen látni. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megosztottátok velünk a tapasztalataitokat, gondolataitokat, és hát én remélem, mivel így előtte beszélgetésben mondta, hogy egyre több szerzetes rendről hall, hogy indulnak már teremtésvédelmi vonulatok, gondolatok, szerveződések, hát lehet, hogy legközelebb már egy még nagyobb körben fogunk majd beszélgetni ezekről a dolgokról. És hát Nagyon örülök, hogy megismertelek titeket, és köszönöm nektek, és kívánok nektek nagyon sok eredményes munkát, és hát tartsuk a kapcsolatot veletek is, meg hát úgy általában a közösségekkel, mert a Napimus Egyesületnek azért mégiscsak ez a filozófia, hogy próbáljon itt a közösségeket ebbe az irányba mozdítani, és megmutatni, hogy minden összefügg, és van dolgunk a közösségben. Köszönöm szépen!
Jó,
én
köszönöm
is
a
köszönöm.
beszélgetést. Szervusztok!
Én is köszönöm. Szervusztok!
A bölcs magyar mondás szerint a májusi eső aranyat ér. Az idei tavasz, hála Istennek, eddig csapadékosabbnak adatott, mint a tavalyi. Mégis ahelyett, ahogyan Antal atya hálát érzett az égből érkező ajándékért, mi sokszor panaszkodunk a csepergő, néha bővebben is érkező esőre. Hallgassuk meg Sipos Gyula május elejé gondolatait erről a tévedésünkről.
Jó napot kívánok, Sipos Gyula vagyok, és ennek a mai kis színesnek, ennek a rövid kis beszédnek azt a címet adtam magamban, hogy csepereg az eső. Mert valóban mostanában többször csepergett, nem lehet mondani, hogy zuhogott, vagy nagyon esett, hát inkább csak úgy szitált, vagy csepergett, és amikor itt találkozok emberekkel, akkor sóhajtoznak, hogy jaj, már megint esik az eső, mikor fog végre sütni a nap, és mikor lesz már végre jó idő. És azt gondolom, hogy ez valahol nagyon nagy félreértése a dolgoknak, hiszen hát éppen akkor lenne jó idő, hogyha nem csak hogy cseperegne, hanem még jobban esne az eső. Tehát tavasszal panaszkodunk azért, hogy csepereg az eső, aztán nyáron meg panaszkodunk, hogy aszály van, és nem tudunk fürödni a Balatonba, mert nincs benne víz. Azt jelzi, hogy egyáltalán nem értjük, hogy hogyan működik a természet, és hogy mire van szükség. Tehát igazából az a jó hír, hogy csepereg az eső, és az a szomorúság, hogy csak csepereg. Mert ez a kis csepergő eső, ez nem tudja átáztatni rendesen a földet, a felső fél centit esetleg megnedvesíti, le se jut a növényeknek a gyökeréig, nem hogy valami tartalékot képezne, jól átáztatná a földet, és átnedvesíteni a mély rétegeket, hogy ott a szárazabb időszakra is egy tartalék képződjön, hanem hát úgy csepereg. Csepereg. Igazából imádkozni kell azért, hogy Uram, add meg a te áldó esődet, ugye azt a tavaszi esőt, ami aranyat ér, áprilisban, májusban. Nagy szükségünk van erre. Az, hogy csepereg az eső, az a növényeknek örömhír. Tulajdonképpen az állatoknak is örömhír, és nekünk is, mert ez az eső, ez kimossa a levegőből a szennyeződést, a porszemcséket, a levegő tisztábbá lesz, a tüdőnknek is jót tesz. Örömmel kellene felkiáltanunk, hogy Uram, de jó, hogy végre esik az eső, és adjál még többet. Tehát nem elég nyáron, a szárazság közepén azt mondani, hogy Uram, most már kérlek, hozzál esőt, hanem ezt bizony el kell kezdenünk már tavasszal imádkozni, és örülni, hogy ha végre elindult, és Uram, adjál még többet. Arról nem is beszélve, hogy amikor most ilyen aszályos éjszakok vannak, bizony előre kellene gondolkoznunk, nem csak nekünk személyesen, hanem egész hazánknak, hogy ezt a kevés kis vizet, ami lehull az égből, vagy ami a folyók idehoznak a környező országból, ezt hogyan tartalékoljuk. Hogyan legyenek holtágak, vagy záportározók, ahol ezek megmaradhatnak, ahol később lehet használni. Ha esetleg az Eresz csatornánk alá tudunk tenni egy műanyag valamit, ami felfogja a vizet, hogy avval legalább kicsit lehessen öntözni. Tehát bizony nagyon fontos, azt hiszem lassan meg fogjuk tanulni újra, hogy milyen kincs a víz, most hogy egyre több aszályos és száraz évszak van, és azt hiszem talán jó megtanulni azt is, hogy amikor elkezd cseperegni az eső, akkor ne azt mondjuk, hogy jaj, már megint esik, hanem azt, hogy köszönöm Uram, hogy esik, és kérlek, adj még többet. És add, hogy újra legyen ideje a télnek és a tavasznak, nyárnak és az ősznek, és hogy legyen, amikor süt a nap, és legyen, amikor esik az eső. Persze, emberileg mi nem mindig gondolkodunk helyesen. Hát én is azt gondolnám, Uram, essen éjszaka, és nappal meg süssön. Hát én el tudnám rendezni ezt a dolgot, de hát nyilván nem ez lenne a legjobb megoldás. De Isten tudja, hogy mi a jó megoldás, és szabad ezt kérni tőle. És hogyha mi is hozzátesszük mindazt, amit mi emberi ügyességgel összetanultunk, megértettünk, a élzedeknek a bölcsességében összegyűjtöttünk, hogyan lehet helyesen és jól gazdálkodni ezzel a vízzel, akkor ezek a száraz időszakokat könnyebben fogjuk tudni átvészelni, és talán jó példával tudunk előjárni a saját környezetünknek, vagy a hazánk, ugye ez a Kárpát-medence, ez a tulajdonképpen egy nagy vízgyűjtő terület, ez áldásává lehet a környező világnak is tapasztalatban, előremutatásban, vagy akár, amit ugye én aszályos években nehéz kimondani, de még talán a vízzel való segítségben is. Hát adja Isten, hogy ebben előre haladjunk, és tudjunk hálát adni, és ne csak a saját bőrünk alapján döntsük el, hogy valami jó vagy nem jó, hanem rálátva az egészre így tudjunk igent és áment mondani Isten működésére és a természet működésére életünkben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon benneteket!
Április 19-én bemutatták a Levél című film magyar feliratos változatát a Párbeszéd házában. Azóta létrejött a magyar regisztrációs oldal is, melyen jelezhetjük, hogy szeretnénk filmvetítést szervezni, és megkapjuk a szervezőktől a filmet letölthető formátumban. Réfi Júli, Darányiné Szabó Eszterrel a Mit tehetünk mi rovatban többek között az ilyen vetítés megszervezéséhez és más tavaszi teremtésvédelmi tevékenységekhez is ad gyakorlati ötleteket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Réfi Júlia vagyok. Mit tehetünk mi rovatunkban? Újra Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetek. Már a nagy beszélgetésben is szót ejtettünk arról, hogy kezdik a Laudato Si hét, ami újabb apropót adhat arra, hogy teremtésvédelmi akciókat szervezzünk, vagy igazából bármit. Egyik a Levél című film, ami most már ugye tényleg elérhető magyar nyelven is, aminek a levetítése az pont azt hiszem ilyen közösségi módon jöhet létre. Erről tudsz pár szót mondani, Eszter, esetleg, hogy ezt meg mi a technikája?
Így van, hát ugye április 19-én a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia szervezésében bemutatták Magyarországon a Levél című filmet, ez egy dokumentumfilm, ami mondhatjuk, hogy a pápáról szól, de nem róla szól, hanem az ő közreműködésével jött létre, és valójában négy emberi életen, vagy sorson keresztül mutatja be ilyen nagyon szubjektív módon a jelenkor válságait, a környezeti és a társadalmi válságokat. És egyébként egy megrendítő és gyönyörű film, valószínűleg tudatosan is legalább annyira a szívhez, mint az észhez akar szólni. És most már elérhető ennek a filmnek a magyar felirattal ellátott változata. És nagyon buzdítunk mindenkit, hogy nézze meg ezt a filmet, lehetőleg ne csak egyedül nézze meg, hanem a közösségével együtt, tehát a plébániával, akár lakóközösséggel, családdal, nyugodtan ismerősökkel, barátokkal, iskola, hogyha katolikus iskoláról van szó, akkor középiskolás gyerekektől fölfele nyugodtan mutatható ez a gyerekeknek is. Tehát, hogy egy közösségbe is szervezzenek vetítést. Ennek a regisztrációja az egy magyar nyelvű oldalon történhet, és azt követően kapják meg a regisztrálók a magyar felirattal ellátott filmet. És nagyon érdekes, hogy maga a film az inkább egy látlelet a problémákról, de ilyen direkt választ nem ad. Tehát nem mondja meg, hogy igenis használjál napelemet a fosszilisek helyett. Tehát egyáltalán nem foglalkozik ilyen típusú kvázi megoldásokkal, viszont nagyon erősen sugallja azt, hogy ezek az emberek, akiket egy kvázi főszereplővé tesz a pápa mellett, ők mindannyian olyan egyéniségek, akik a helyben, a saját életükben, a saját közösségükben nagyon sokat tesznek azért, hogy változzanak a dolgok. Tehát számomra így két üzenete van megoldásfronton ennek a filmnek. Az egyik az az, hogy így a megoldásokat, azokat nekünk kell helyben csinálni, kitalálni és elindítani. És nagyon erősen fel is hív ez a film arra, hogy igenis csinálni kell. Tehát nem elég csak így megnézni, elsajnálni, lamentálni rajta, szörnyűködni, hanem ezzel a tudással és ezzel az érzelmi motivációval felvértezve egyszerűen cselekedni kell. A másik megoldásfrontú gondolat a filmmel kapcsolatban pedig, hogy a közösség. A film során ez a négy ember egyfajta közösségé válik, és ez számomra így azt sugallja, hogy a pápa az nagyon erősen a közösségekben látja a problémák megoldását. Tehát próbáljunk közösségben lépni, közösségben cselekedni, és a közösségünkkel egyetértésben meglépni azokat a dolgokat, amikre nálunk szükség van. És aztán így kapcsolódhatunk mi gyakorlatilag ezzel két ponton is a mit tehetünk mi rovathoz, hogy egyrészt tehetjük azt, hogy egy mini filmklubot csinálunk ebből a filmvetítésből, és tegyük is meg, de aztán ne álljunk itt meg, hanem vegyük észre, hogy mit tehetünk mi. És akkor most jönnek a további tavaszi praktikáink és típjeink, hogy mit is tehetünk mi itt ma Magyarországon, Julival, Eszterrel.
Nagyon szeretnénk bevonni például egyébként a fiatalokat. Ugye ott vannak ezek a mindenféle iskolai, meg fiatalok közösségei, akik nagyon erejük teljében tudnának tevékenykedni. Most azért járunk elég sokat mostanában iskolákhoz, meg iskolák járnak hozzánk, tehát nyugodtan, szívesen megyünk iskolákhoz, ahol van erre fogékonyság, hogy beszélgessünk is a fiatalokkal. És hát azt látom, hogy tényleg egész komoly gondolataik vannak már a fiataloknak is a dolgokról. Ugye Renáta nővér beszélt arról, hogy sokukban szorongás van. Én azt érzékeltem, hogy a fiatalok részében is egy picit olyan elszigetelve vannak azok a fiatalok, hogy ezeknek ez fontos, sokkal inkább csapatba mozdulnának a fiatalok. Keressétek meg egymás társaságát, mert vagytok, higgyétek el, akik ezzel foglalkoztok, és hát mi tudnánk munkát adni, tehát most például a Pialista Gimnázium diákai voltak nálunk a komposztálónknál segíteni komposztot pakolni. Minél elhivatottabban áll bele egy csapat egy ilyenben, rengeteg dolgot tud csinálni. Beszélgettem, most sokat pakoltam a komposztot faültetőkkel, akik mondják, hogy még a faültetésekre csak-csak összejönnek az emberek, de ott van az is, hogy hát ezeket locsolni kéne. Tehát ezek mind-mind, vannak ezek az akciók, mint mondjuk a filmvetítés, vagy akármilyen másmilyen program, de egy folyamatot kell, hogy elindítson a fa, az attól, hogy előtetjük, attól még sajnos nem lehet magára hagyni, locsolni kell. És ilyen dolgokba nagyon jó lenne, ha a kedves fiatalok, ti be tudnátok kapcsolódni. Ezt te mit gondolsz erről?
Hát két dolgot is. Az egyik az, hogy említetted, hogy kapcsolódjanak egymáshoz a fiatalok, mert közösségben könnyebb cselekedni. És ehhez kapcsolódva azt szeretném mondani, hogy nyugodtan kapcsolódjanak hozzánk a Naphimnuszhoz is, a Teremtésvédelem Facebook oldalán keresztül, egyéb elérhetőségeinken keresztül, mert mi kifejezetten szeretnénk, hogyha akár egy ilyen ifjúsági tagozat létre is tudna jönni a Naphimnuszon belül. Tehát kifejezetten szándékunk az, hogy az ifjúságot is felkaroljuk, úgyhogy kedves fiatalok, egyetemisták, nagyobb középiskolások, nyugodtan keressetek minket a Naphimnuszt. A másik pedig az, ez egy teljesen más vonulat, hogy én most egy másik apró tendőn keresztül, vagy egy apró lehetőségen keresztül kapcsolódok aktuálisan Juliék közösségi komposztjához. Én nem vagyok itt se komposztgazda, nem is nagyon szoktam menni segíteni faültetéshez sem, mert nekem ez itt pont nem jó térben és időben. Viszont Júli említette, hogy nagy szükségük van a komposzt pakolásához erős zsákokra, amiben a földet, a virágföldet szokták venni az emberek. Úgyhogy én most mindenféle ismerettségem között így kihirdettem, hogy virágföldes zsákokat keresek, és gyűjtöm a Julié közösségi komposztjához a virágföldes zsákokat, szerintem eddig körülbelül 50-et szedtem össze, és vittem el, és ezt csak azért tartottam méltónak itt megemlíteni, hogy ez egy ilyen tök apróság, de annyira sokat tud jelenteni egy-egy ilyen kis dolog is, hogy akkor nem kell ennek is egy plusz újonnan legyártott erős műanyag zsákot venni. Szóval, hogy ilyen apróságokkal is sokat lehet tenni, hogyha nyitott szemmel jár az ember, és hogyha megkérdezi azokat, akik ezeket a folyamatokat már csinálják. Tehát, hogyha kapcsolódunk azokhoz, akik mondjuk a komposztálást vagy a faültetést végzik, akkor egészen biztos, hogy akkor is találunk magunknak segíteni valót, hogyha effektíve ásni nem tudunk, akár a korunk, akár az egészségi állapotunk, vagy bármi más miatt.
Egyébként így most egy kicsit így válságba is jut egyik-másik közösségi komposztáló, azért, mert nincs segítség. Bizony-bizony ezeket a közösségi komposztálókat jó, ha tudjuk, hogy ezeket lelkesügyileg üzemeltetik. Véges idővel, a munkájuk mellett, a családjuk mellett, stb. És soha senki nem érte, hogy mi nem jön senki segíteni. Egyszerűen azért, mert nem gondolunk bele, hogy mi van mögötte. Én mondtam, hogy meg kell szólítani az embereket, meg kell szólítani, el kell nekik mondani, hogy hiába rakunk tele feliratokkal az egész komposztálónak a szélét, nem olvassa el senki, viszont az emberek úgy érzik, hogy hát ez itt van, ezt így lerakták nekünk, nagyon-nagyon bízunk a rendszerekben egyébként, hogy az valahogy majd működik magától. Egyébként a komposzt az prímán működne magától, amikor nem az van, hogy ezer háztartáson a komposztját rakjuk a város közepére. Ami nagyon jó dolog, hogy lehetőség van rá, csak hát elég sok munkával jár. És én is így mondtam a komposzt csoportomban, hogy aki mondjuk nem ér rá arra, hogy eljöjjön segíteni, az legalább, hogyha elmegy és leviszi a komposztot, és találkozik valakivel, akkor kérdezze már meg, hogy hallott róla, tud róla, hogy itt egyébként be lehet kapcsolódni. Ez egy közösség, nem csak komposztról szoktunk beszélgetni, hanem mondjuk a zsák újrahasznosítási lehetőség, de volt már, aki megpendített olyan beszélgetés, hogy na, akkor most mondjátok el, hogy ki milyen dolgot hogyan hasznosít például újra. Ez egy olyan közösség, ami megint megkönnyítheti azt, hogy egy kicsit közelebb jussunk a teremtésvédelemhez, kicsit teremtéstudatosabban élünk, és akkor, amikor a saját gyerekeim is úgy szenvedik azt, hogy hát, hogy ők nem kapják a túrórudit, meg a csomagolt mindenféle dolgokat, úgyis várom, hogy már a többi ember is hogy ébredjen, mert annyival könnyebb lenne ezt egy olyan közösségben, de küldeni a gyerekeket, ahol már több embernek fontos ez, hogy bizony ezeket a kis darabonként műanyagba, vagy ami még rosszabb, ilyen fémgőzölt műanyagba csomagolt vackokat, pálmaolajjal vastagon megrakott dolgokat csomagolják a gyerekeknek. Jobb lenne, könnyebb lenne, hogyha egy picit több támogatást kapnánk, kicsit több megértést kapnánk a többiektől. Eszter?
És ennek a, hogy mondjam, hogyha ezt a bűnre fordítjuk le ezt a helyzetet, amit most itt vázoltál, akkor ugye hát ez lényegében a strukturális bűnnek a jelensége. Tehát, hogy egy olyan rendszer, ami alapvetően rosszul van felépítve. És hogyan tudunk egy ilyen rendszerben helyesen cselekedni? Ez egy nagyon izgalmas kérdés.
Igen, a strukturális bűn, ez ugye a megszokás is nagyon-nagyon a része, tehát most voltam én is a kollégákkal kirándulni, és mindenkitől próbáltam elszedegetni a kis alufólia gombócot, amiben a szendvics volt csomagolva, meg a kis mindenféle csomagolásokat, hogy hát elviszem haza. És értetlenül nézték, hogy de hát itt van a szemetes. Mondom, ez nem a szemetes, mert igazából a 21. század emberének már nem kéne, hogy olyan legyen, hogy a szemetes. Vagy amikor a lányom jár kirándul, a tanárnője mondja, hogy ne dobja el az almacsutkát az erdőbe, mert ezzel megborítja az ökoszisztémát. Én ezeket végtelen tiszteletbe szoktam tartani, de akkor is megmondom a lányomnak, rendben van, igen, előfordulhat, hogy jobb az erdőnek, hogyha csak a saját hulladéka kerül oda, de akkor sem dobjuk el az erdőszén a szemetesbe, akkor hazahozzuk a komposztba. Tehát, hogy ez milyen érdekes, hogy megyünk ki a természetbe, amit nagyon meg kéne óvnunk, és nincs a fejünkben az, hogy mivel lehet ezt jobban megóvni. Eszter, neked van-e még valami gondolatod ezzel kapcsolatban?
Hát természetesen rengeteg gondolatom van, de ami nagyon aktuális szerintem, az ugye a bringázás. Ez két-három dolog miatt is nagyon aktuális. Egyrészt gyönyörű tavaszi idő van, és hát ez a legideálisabb, ha éppen nem esik, ez a legideálisabb időszak arra, hogy az ember bringára pattanjon. És hogyha még félünk tőle, vagy bizonytalannak érezzük magunkat, akkor azt szoktam javasolni, hogy először ilyen kisforgalmú utakon, kicsi távolságokon menjünk. Tehát, hogy akkor tegyünk egy pár kört a lakókörnyezetünkbe, és próbáljuk ki, hogy milyen az, hogyha a forgalomba biciklivel közlekedünk. Tehát a biciklit nem sporteszközként, hanem közlekedési eszközként tekintjük. Szóval ez az első ilyen jó belépő, ilyen környékbeli, kisebb forgalmú utcácskákon gyakorolgatni. Aztán majd így érezni fogjuk, ahogy a tudásunk meg a gyakorlatunk is egyre nagyobb, úgy egyre jobban merészkedünk majd forgalmasabb helyekre, egyre inkább, vagy egyre kevésbé fog zavarni a kicsit rosszabb időjárás is, de beugrónak ez a tavasz erre kiválóan alkalmas.
Köszönöm szépen, Eszter! Jövő hónapban jelentkezünk új tippekkel. Még egyet akartam elmondani, jönnek a ballagások. Gondoljuk meg, hogy mennyi vágott növényre van egyáltalán szükség a díszítéshez, illetve próbáljuk meg ezt az égtelen mennyiségű növényt, ami termelődik, azt valahogy jó helyre juttatni. Ezt próbálom szervezni több iskolába, és hogy hazahozzuk, leaprítjuk, komposztáljuk. Ki tudja, mindig azon az idő nekünk dolgozik abban az értelemben, hogy egyre többen vagyunk, az Eszternek akartam mondani, hogy bicikli utak is lehet, hogy egyre többen lesznek, egyre többen kapnak biciklire, akkor annál könnyebb biciklit. Ez megint olyan, hogy minél többen csinálják, annál könnyebb. És hát ha egyszer más szülő is lesz annyira dilis az iskolában, mint mi, akkor ez a ballagási növényzet elkomposztálás is egész sok helyen elérhetővé válik. Mindenkinek további szép tavaszt kívánok, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak minket, dicsértessük a Jézus Krisztus.
Pestovics Ági mostani adásunkban az idén megújult budapesti Szent Imre Városi Egyesület teremtésvédelmi munkacsoportjának vezetőjével, Újlaki Eszterrel beszélgetett, aki tapasztalataikról, programjaikról és terveikről számol be nekünk. Végül pedig Nemes Csabát hallgathatjuk meg a közelgő Madarak és Fák napjának eredetéről, és hogy ez az ünnep mit üzen ma nekünk.
Kérlek, hogy mutatkozz be néhány mondatban, mondd el, hogy melyik plébániához tartozol, és azt is, hogy mikor és hogyan indult a teremtésvédelmi tevékenység nálatok.
Újlaki Eszter vagyok, környezetvédelmi szakjogász, végzettségemre nézve. Egyébként meg nagy családos édesanya, és már majd 2 éve aktív nagymama. Fokozott felelősséget érzek a jövő generációért, és ösztönösen igyekszem kézzelfoghatóan cselekedni a közvetlen kisebb és nagyobb közösségeinkért. Meggyőződésem, hogy változtatni kell a szokásainkon, hogy a jó Istentől örökölt, teremtett világunkat ne romboljuk le végérvényesen. A Szent Imre Városi Egyesületben én már régen aktív tag voltam, 91-ben alakult az Egyesület, és a 2023 elején fogalmazódott meg az, hogy szervezzük újjá, és nem véletlenül hozzátettük a Szent Imre Városi Egyesület zöld köre elnevezéshez, hogy a SZIE teremtésvédelmi munkacsoportja, mert nem kis részben a Laudato Si animátor képzés mentén igyekszünk ezt megtenni, tandemben a régi vezetővel, Nemes Gáborral. A Szent Imrevárosi Egyesületről azt kell tudni, hogy a budai ciszterci Szent Imre plébánia mellett működő civil egyesület, már az eredetileg a zöld köre 2004-ben megalakult. Muszáj megemlékeznem, az első egyik vezetője Lengyelné Strobl Katalin volt, akihez nagyon jó barátság fűzött. Sajnos nagyon fiatalon vesztettük el, és már így is 10 éve, hogy elhunyt. Ugye egy kicsit tudat alatt szerintem az ő emlékének is szeretnék adózni, amikor ezt bevállaltam. Körülbelül 10 foltban vagyunk most így rendszeresen együtt, a havi egyszer személyes jelenléttel, a Szíjének a Kende utcai közösségi helységében. Hát a csoportban közgazdászok, jogászok, mérnökök, pedagógusok vannak, és életkorban is vannak fiatal családosok, illetve fiatalos nagyszülők, mint jó magam. Apró lépésekkel haladunk, hát volt már teremtésvédelmi kihívásunk a Nagybőjtben, ilyen bingo projekt. Sokszor felhasználjuk a Naphimusz Egyesülettel való közvetlen kapcsolatunkat, mert többen, hát többek között ugye Nemes Gábor is, Szabó Eszter is tag nálunk is, illetve a Naphimuszban is, úgyhogy ez mondjuk mindenképpen segítséget ad számunkra.
Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan találjátok ki azt, hogy mit is csináljátok a teremtésvédelem témájában a csoporttal, hogyan működtök ilyen szempontból.
Sokat segít egyébként Eszter is ötletekkel, meg azért azok az anyagok, amiket akár az animátorképzésben is ugye megkaptunk, azok is nagyon hatékonyak. Átvettük például a Naphimusztól a autómentes nagybőjt felhívást, a elhasznált mobiltelefonokat gyűjtöttük mi is a plébániába. Van a Temeneketlen tó mellett egy közösségi komposztáló, ahhoz próbálunk népszerűsítő anyagokat szerezni, illetve Réfi Júli a mentora ennek az egésznek, és nagyon-nagyon lelkes. Hát ezekkel azért meg kell küzdeni, hogy tényleg működjön a dolog. Én most azt látom, hogy arra intettek többen, hogy lassú lépésekkel és ugye személyes megszólítással lehet eredményt elérni, és hát ez gyakorlatilag teljesen beigazolódott. Azáltal, hogy egyre több embert szólítunk meg, én reménykedek abba, hogy egy nagyobb csoporthoz fogunk tudni eljutni. Most 2 nagy projekt van, ami nagy erőket igényel, illetve hát sok együtt gondolkozást. ez pedig a nyári tábor, a plébáni nyári tábora, ahol szombat délután tervezünk egy nagyobb programot, a tűz, víz, levegő, föld témaköré szervezünk egy tematikus kiscsoportos foglalkozást, amiben hát nagy szerencsénkre azért nagyon sok neves, illetve hát tudományos előadások tartására vállalkozó társunk van. Nagy segítségünk egyébként Zlinszky János, biológus, környezettudományi egyetemi docens, és mert őt is a tagjaink közé tudhatjuk, aki hát rengeteget segít a szakmai programjaink véleményezésében. Ősszel kapcsolódunk a Szent Imre 100 éves programjához. 100 éves a Budai Ciszterci Szent Imre plébánia, és ennek a keretében fogja a Szia Zöldköre is reprezentálni magát egy előadásban az egyik hétvégén. Az ötletelés kapcsán elhangzott az is havi megbeszélések egyikén, hogy összefölkeressük a hittancsoportokat, és ez talán meg lehet egy újabb lépés a plébánia közösségének a megszólítására, mert ugye alapból mi úgy állunk hozzá, hogy egyrészt ugye nyilván az egyesület tagokat akarjuk elérni, másrésztről a plébánia közösségét, és harmadsorban pedig ugye Szent Imre város területén élőket is örömmel megszólítjuk, és ez szerintem még egy jó kiinduló pont lesz az őszi programszervezésekhez. Tehát ezek az ilyen nagyobb programjaink. Az apróbbakkal pedig, hála Istennek, akik a csoportunkhoz csatlakoztak, azok már önmagukban is nagyon aktívak, és környezettudatosan élnek, és úgy nevelik például a kisgyerekeket is. Ilyen jellegű ötletbőrzét is tartottunk, ami hát ilyen, mit tudom én, 50-60 ötlet is összejött. Hát ezeknek a megvalósítása a befőttes üvegtől a komposztálóig való eljutásban, oda dobjuk ki a templomi virágokat, a Szent Imre gimnáziummal való kapcsolat, hát ezek alakulóban vannak, mondom, azért igazándiból olyan február-márciusban kezdtük el ezt úgy szervezni, akkor alakultunk tulajdonképpen újjá.
Hogyan fogadják a testvérek a teremtésvédelem témáját, hogy látod, hogy lehet őket bevonni?
Hát a személyes példa, és gyakorlatilag azt találom talán a legfontosabbnak, hogy azt tudatosítsuk az emberekbe, hogy a mértékletességet tűzzék ki a hétköznapokban a legfontosabb célkitűzésüknek, mert ezen keresztül lehet szerintem tudatosítani az emberekben, hogy az eldobom veszek újat kultúrájából leszakadjanak, a mérhetetlen pazarlás az élelmiszerekből, luxuscikkekből, csomagolóanyagokból, hát nem fenntartható, és hogyha ezt látják úgy, hogy a rendezvényeinken mi erre különös gondot fordítunk, akkor talán fölfogják, hogy hát felelősséggel tartozunk a jövő generációjáért és a környezeti krízis élőkért, akik a vízhiány, a termőföldjük elvesztése, vagy a klímaváltozásból eredő ökológiai katasztrófa miatt segítségre szorulnak. Ezek az emberek a saját kultúrájukban, a szülőföldjükön szeretnének segítséget kapni a világ szerencsésebb felén élőktől. Így tehát a legkevesebb az az önkorlátozás, amivel a klímaváltozás káros hatásait csökkenthetjük. És ez egy kis lépés a hétköznapokban, ehhez viszont nem is kell a döntéshozókra várni, ez a személyes döntésünktől függ. És arra gondolok, hogy ezt hitelesen tudjuk közvetíteni, ahogy hát Ferenc pápa a Laudato Si-ban is annak idején ugye erre fölhívta 2015-ben a figyelmet. Én most nagyon jónak tartom a Levél című filmet is, ami ugye a Laudato Si enciklika mentén készült, és hát most volt ugye a bemutatója a Párbeszéd házban a magyar feliratos változatának, és én bízom abban, hogy ennek majd a vetítése sok kis csoportos beszélgetésnek lesz a elindítója, és talán a kis csoportban lévőket is arra ösztönzi, hogy hírét vigyék ennek az egész gondolkodásmódnak, és hát ilyeneken keresztül is meg tudjuk szólítani majd az embereket.
Mit gondolsz a közösségetekben, hogyan lehet átadni ezt az üzenetet? Hogyan lehet rávenni a testvéreket, milyen cselekvésekkel, hogy ezek a gondolatok normálvá váljanak?
Kis csoportokat kell létrehozni, akik önszerveződők, beszélgetni kell velük, És azért is nagyon nehéz ez, mert azt látom, hogy a pár hónapja alakult csoportunkban is ugye sokszor probléma a személyes jelenlét, nagyon sokan zoomolunk mi is, és itt tartjuk a kapcsolatot, nem mindenki tud minden részt venni. Az idő az egyik legnagyobb kincs. Azt nem tudjuk sajnos befolyásolni, az személyes döntéstől függ, hogy ki mennyi időt fog erre rászánni. Az elszántság megvan, akár ugye, amit előbb mondtam, a mértékletességre, elszántság megvan arra, hogy erre időt fordítok, akkor fog ez működni. Hát ezt csak a Jóisten segítségét tudjuk kérni.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Május 10. A madarak és fák napja. Több mint 100 éves ez a jeles nap, tulajdonképpen akár tekinthetjük is a Föld napja egyik testvér ünnepének. A madarak mellett a fák is egyre nagyobb szerephez jutnak az életünkben, és ezen a napon is. 2022-ben, hogyha emlékeznek rá, 2022 madara, a zöld hullő volt, 2023-ban az év madara pedig a barkos színege. A világ első madarak és fák napját Kernel István, a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben. Kőszegen a Párizsi Európai Madárvédelmi Egyezmény alapján az ünnep hivatalossá Hermann Otto közreműködésével vált 1906-ban, amikor Gróf Aponyi Albert, vallás és közoktatási miniszter rendeletben írta elő a madarak és fák napjának megszervezését minden iskola számára. Egy 1994-es miniszteri rendelet pedig május 10-ét jelölte meg ennek a napnak az ünneplésére. Május 20, méhek napja. Sajnos már a méheknek is van világnapja, mert vészesen fogy világ méhállománya. Márpedig a hasznos beporzók hiánya kihalásra ítálni nagyon fontos haszonnövényünket, ideértve akár az epret, a mandulát, a paradicsomot, az almát, a kávét, a paprikát, a kakaót, és még legalább több 80 ilyen alapvető haszonnövényünket. A méhek hazai napját április 30-án tartják 1994 óta, és május 20-án, 2017 óta pedig a méhek világnapját. A méhek létét világszerte beszéltetik a növényvédőszerek túlzott használata, az intenzív és monokultúrás mezőgazdaság, és ideértve akár az éghajlatváltozást is, és az invazív kórokozó megjelenését is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Teremtésvédelmi műsorunk ezzel a végéhez közeledik. Biztatunk mindenkit, hogy akár a plébánián, az iskolában, bármilyen kisebb-nagyobb közösségben, vagy akár a családjában szervezze meg a Levél című film vetítését. Ehhez a Teremtésvédelem Facebook oldalán megtalálhatják a magyar feliratos változat regisztrációjához szükséges linket www.theletterfilm.org/hu/vetítést. Kérdéseikkel, gondolataikkal a film kapcsán kereshetik Darányiné Szabó Esztert, a Magyar Laudato Si Animátor Program koordinátorát, az lsa@naphimnusz.hu e-mail címen. Tehát lsa@naphimnusz.hu. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából, a Szemléletformálás Oktatás Tudatosítás elnevezésű projekt keretében valósul meg, az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásában, a Széchenyi 2020 Befektetés a Jövőbe program keretében. A projekt kiemelt célkitűzése a hulladékképződés csökkentésének és megelőzésének támogatása. Köszönjük, hogy ezt a közel másfél órát velünk töltötték. Igyekezzünk minnyájan meghallani, megfogadni azt az üzenetet, melyet a Szent Atya jelenlétével, mondataival, akár autójával üzent nekünk, hogy meghallva a teremtés, a szegények hangját, jobbá, emberibbé tehessük világunkat. Aratóni Anna Marit hallották a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi magazin műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről. Mária Rádió.
Hálásan köszönjük, ha számunkra ajánlja fel személyi jövedelem adójának civil 1%-át. Adószámunk Mária Rádió Közhasznú Egyesület 19 38 52 26 kötőjel 1 kötőjel 19. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke. Kedves testvérek, április 18-án útra keltünk a Szent Anna rétről, és elindultunk egy 40 napos gyalogos zarándoklatra, Csíksomlyóra. Visszük a szívünkben a Mária Rádiót, visszük minden hallgatónkat, azoknak a ki nem mondott szándékait, mert tudjuk, hogy sok-sok hálával tartozunk az Istennek, és persze sokat szoktunk tőle kérni. Közösen azért zarándokolunk, ez egy 12 fős zarándok csoport, amelyik végigmegy a Szent Anna rétről Csíksomlyóig 40 napon át. Közösen tehát azért zarándokolunk, hogy Magyarország újra keresztény legyen, mert csak akkor van jövője. Aki pedig csatlakozik hozzánk, az azért zarándokol, amit ő gondol. És azért jelentkezem most, hogy javasoljam nektek, hogy kapcsolódjatok be napközben, ahol éppen vagyunk. Gyertek velünk egy fél órát, egy órát, két órát, öt órát, egész napot, ahogy nektek időtök, kedvetek van. Hozzátok magatokkal az ima szándékaitokat, amit elviszünk a csíksomlyói szűzanyához. Rögzítünk egy szép könyvben, és aztán felolvassuk a szűzanyának. Bárhol tudtok csatlakozni, így napközben, és a részleteket, hogy éppen hol tartunk, megtaláljátok a Mária út honlapján és a Mária Rádió honlapján a 40 napos zarándoklás címszó alatt. Még egyszer, 40 napon keresztül gyalogolunk Szent Anna rétről Csíksomlyóra, azért a nagy célért fölajánlva az zarándoklatot, hogy Magyarország újra keresztény legyen. Gyertek velünk napközben! A részleteket megtaláljátok a honlapunkon. Isten áldjon benneteket!
Mária Rádió.
Hírpercek.